Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelk által hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott ige szakaszban, Sámuel első könyve 7. fejezetének második versében eképpen. Attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjátjeárimban volt, sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. És Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, bárcsak valóság lenne, minél többünk életében ez a gyönyörű ige, amit fordulatot hoz Izrael népe életében. Egész Izrael sóhajtozott az Úr után, bár csak tudnánk egyre többen sóhajtozni, és nem csak általában sóhajtozni, hanem az Úr után sóhajtozni. Legalább a mi szeretett keresztény kultúránkban lenne ez egyre inkább valósággá. Hiszem, hogy azért szólal meg Isten most felolvasott igéje, üzenete közöttünk, hogy Szent Lelke által erre indítson bennünket. Ha valaki felsóhajt, és amikor felsóhajt, többnyire elfeledkezik magáról, és elárulja magát, akkor még oda is szoktunk volt szólni, hogy mi a baj, mit sóhajtozol. Néha gunyorosan is tesszük ezt, miért sóhajtozol. Pedig a sóhajtozás és az a fajta sóhajtozás, amiről itt az igében szó van, különösképpen kegyelmi állapot, az Isten ajándéka, amit egy új szövetségi igével, egy jól ismert igeverssel itt tudok megvilágítani, ami Úrunk Jézus Krisztus mondta, boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek, boldogok, akik már eljutottak odáig, hogy tudnak sóhajtozni, és az Úr után tudnak sóhajtozni, netán tudnak sírni, és az Úr után sírni, mert ott remélhető valamiféle érdemi, valóságos változás. Ma tehát ezen az Isten tiszteleten a felolvasott ige alapján a sóhajtozásról lesz szó. Engedjétek meg, hogy először nagyon röviden összefoglaljam ennek az igének az előzményeit, mert kapcsolatos ezzel a sóhajtozással. Így is mondhatnám, hogy ezt a sóhajtozást sok szomorú esemény előzte meg, ennek a sóhajtozásnak volt számos előzménye, amelynek következményeképpen Izrael népe nagyon nyomorult állapotba került. És ennek a nyomorult állapotnak a gyökere, a forrása az volt, hogy a saját erejükben kezdtek el bízni, meg idegen istenekben az élő Isten helyett. Tényleg pár mondatban összefoglalva az előzményeket. Ott volt a nagy ellenség, a filiszteusok népe. Ezek a filiszteusok hatalmas sereggel rendelkeztek, erősek voltak, komoly harci fegyverei voltak, emberileg esélyesen lehetett Izrael népének győztesen megütközni felszerelt hatalmas filiszteus sereggel. Ők pedig az Úr nélkül így gondolkodtak, hogy igen, hatalmas ez a filiszteus sereg, és felfegyverkezettek, na de mi is vagyunk valakik, mi sem vagyunk akárkik, és megtörtént az a bizonyos ütközet, és elvesztették az ütközetet. Elvesztették a csatát. De ezt nem voltak hajlandóak elfogadni, hanem azt mondták, hogy hozzuk ide az Úr ládáját is, majd az Úr ládája segít. Ha hitben nézzük, és amikor Izrael népe hitben tekintett az Úr ládájára, az Úr ládája csak szimbolizálta az Isten jelenlétét, de soha nem azonosították a ládával Isten jelenlétét. Most pedig az történik ebben a hitetlen állapotban, ebben a kétségbe esett, kudarcos állapotban, hogy Isten szent ládáját, mint egy kegytárgyként a saját céljaikra akarják használni. És ebben az újabb ütközetben nem csak, hogy vereséget szenvedtek, hanem csúfos kudarcot, teljes vereséget, meghatározó, szinte visszafordíthatatlannak tűnő vereséget. A kortörténészek elmondják, hogy a filiszteusok behatoltak egészen az ország közepéig, felszámolták az istentiszteleti helyet, a silói szentét, megszüntették a papságot, és ráadásul erről már hangzott el igehirdetés, az Isten ládáját is elrabolták. Azt vették el tőlük, ami számukra a legfontosabb lehetett volna, az egyetlen erőforrás lehetett volna, az élő Isten tiszteletének a rendszeres lehetőségét, ez már porig sújtotta őket. Tehát nem csak egy ütközetet veszítettek el, hanem teljes vereséget szenvedtek, és a kultusz, az Isten tisztelet is romokban hevert. És ez még mindig nem volt elég, egy héttel ezelőtt szóltunk erről, hogy amikor elég beszédes és üzenetértékű körülmények után visszakapták a filiszteusoktól a szövetség ládáját, akkor a szövetség ládájába bekukkantottak, betekintettek sokan, összesen 70-en, megszentségtelenítve az Istent, hogy ott van-e a ládában az Isten, talán így mondhatnánk, tudjuk, hogy a 10 parancsolat 2 kőtábláját őrizték ebben a ládában, és elpusztultak 70-en, mert Isten szentségével nem lehet játszani, mert egy határon túl az Isten szentsége előtt az ember csak annyit tehet, hogy hatalmas vagy Uram, én meg pici vagyok, teremtmény vagyok, bűnös ember vagyok, ahogy Mózes tette, leveszem a saruimat és leborulok, és elismerem a te hatalmadat. Amikor Isten fordítani akarta a csúfos kudarcon, azzal is visszaéltek, visszaéltek az Isten szentségével. Lehet-e ennél mélyebbre jutni, micsoda nyomorúság, hogy ott van a látható hatalmas ellenség, miközben kiderül az igéből, hogy idegen istenekkel vették körül magukat, bálványistenekkel. Ezek közül kettőt meg is nevez az ige, és elfelejkeztek az őket megszabadító, kiválasztó, egyetlen élő Istenről. Ez minden nyomorúság forrása. És kedves testvéreim, minden egyéb nyomorúság, amitől szenvedünk az életben, akár a jóléti társadalmakban is, az a sok önzés, az a sok konfliktus, az a sok veszekedés, házasságban, munkahelyen, különböző szintereken, a világ egyéb területeit nem is említve, ahol hatalmas, véres konfliktusok történnek, mind ebből fakad. Valójában a hitetlenségből, hogy a saját erőnkre támaszkodunk, hogy bálvány isteneknek hódolunk és azokat követjük. És testvéreim, itt történik valami fordulat, amire szeretnék rámutatni, és igazából ez a lelke, a szíve a mai ige hirdetésnek. Ez a legfontosabb üzenet, amit szeretném, hogyha hazavinnétek, hogy ebben a tehetetlen, tarthatatlan, megalázó, kudarcos, semmilyen állapotban eltöltöttek összesen 20 évet. Miközben az Isten ládája is egy magánháznál volt, Abinádáb házában, akinek a fiát Elezárt felszentelték pappá, hogy valamennyire mégis méltó körülmények között őrizzék a ládát. 20 év telt el ebben a nyomorúságban. Ez olyan hosszú idő ebben a tehetetlen állapotban, mint amikor valakinek 20 éven keresztül nincs otthona, innen-oda utazik, és bőröndökből él, meg dobozokban vannak a legfontosabb holmiai is. Hogy csak a legenyhébb példát mondjam erre, ez a tehetetlen állapot hosszú időn keresztül szinte elviselhetetlen, és mégis elviselték, nem történik semmi változás, de egyszer csak az élő Isten az ő népe számára mégiscsak elvezeti őket addig a pontig, tudjátok, amikor a rákos daganat elkezd annyira dagadni, hogy már nyomja az ideget, és fáj. Amikor elkezdett fájni ez az állapot, ez a tehetetlen állapot, ez a hitetlen állapot, ez az állapot, amely kudarcos, amely kárhozatos, amely nem jó, amiről igazából mindannyian tudjuk, hogy nem maradhat így, mert ebbe szép lassan belehalunk, hogy változtatni kellene, és mégsem történik semmi, egyszer csak ez a nyomorúságos állapot elkezdett fájni. Hát ez a sóhajtozás, az Istentől való sóhajtozás, az Istennek kedves sóhajtozás. Még egyszer mondom, amikor a daganat már eléri az ideget, és jelez a fájdalom, hogy valami nagy baj van. Ennek a sóhajnak vannak fokozatai, valahol itt is az igében érzékelhető, hogy először csak nyomaszt. Az már nagyon jó, ha elkezd nyomasztani, hogy nem jó ez így. Amikor akár rossz közérzetben jelentkezik ez a fajta fájdalom. Még nem tudom megmagyarázni, de érzem, hogy valami nincs rendben, nem érzem jól magam a bőrömben. Ez az első fokozat. A második fokozat már a tényleges sóhaj, amikor már mások előtt sem tudom titkolni, amikor hangosan felsóhajtok, mert belül már annyira fáj, vagy bizonyos pontokon annyira érzem a fájdalmat, belehasít a fájdalom. És a harmadik fokozat, amikor a sóhajtozás már Isten kegyelméből, mert ez mind kegyelmi állapot, átalakul kiáltássá, mégpedig nem kiabálássá, mert a kiabálás az más, az emberi szinten történő sóhajtozás, amely egy idő után eredménytelen, és legfeljebb jól összeveszünk egymással, és egymást okoljuk a kialakult helyzetért, hanem amikor kiabálás helyett kiáltunk, és kiáltani az Úrhoz lehet igazán, amikor szabadításért kiáltunk, Urunk, könyörülj rajtunk, amikor megtérésért kiáltunk, mert kedves testvéreim, a szabadítás, hadd hirdessem az Új Szövetség fényéből, magyarázhatjuk ezt az igét, a szabadítás az készen van, az ott van. És a megtérés csodája az a kéz, amely ezt a kéz szabadítást már meg tudja ragadni. Olyan ez, mint amikor egy száraz területet áztató öntözéssel üdítenek fel, és átvágják a gátat, és egyszerre a víz beterít mindent, és a szomjazó növényeket, a záradat megöntözi, felfrissíti, újból életre segíti. Ott van már a gát mögött a kész szabadítás, az élő víz, és a megtérés, ez a gát szakadás, vagy még egy példa, ott a kész szabadítás, és a megtérés az, amikor egy befalazott ablakot kibontanak, hogy beáradjon a sötét szobába a fény, de a fény ott van, a fény kész van, Jézus Krisztusban kész van a szabadítás, a megtéréssel ragadhatjuk meg ezt. 20 évig vártak erre. Először csak azt éreztette Isten, hogy nem jó ez így. Aztán elkezdtek sóhajtozni, és aztán egészen konkrétan elkezdtek kiáltani. Mikor jutunk el odáig, kedves testvéreim, hogy már nem csak a rossz közérzet látszik rajtunk, néha még ezelőtt vagyunk a nullponton, mert sokan még jól érezzük magunkat a dagonyában, hanem amikor már tudunk sóhajtani, sőt tudunk nem csak kiáltozni, egymással kiabálni, hanem kiáltani az Úrhoz, szabadíts meg, élő Istenünk! Az Istennek kedves sóhaj az, amikor elkezd fájni az az állapot, amiben vagyok, amiben vagyunk, és elkezdünk kiáltani az Úrhoz. És ennek a sóhajnak az áldása olyan gyönyörűen kihallható volt ebből az igéből, mert Isten ezzel a sóhajtozással megágyaz az ő igéjének. Megágyaz az ő megtérésre hívó, hitet megerősítő szavának. Adott ponton e kiáltás után Sámuel próféta előlép, világos igét mond, prófétai igehirdetést, és Sámuel igehirdetését itt a prédikáció végén vegyük még a Szentlélek nagyítója alá, mert nagyon fontos, mert egyértelmű, mert világos beszéd. Mit mond Sámuel próféta? Ha az Úrhoz kiáltottatok, akkor tegyétek a következőket. Az ő kegyelméből tehetitek is. 1. Forduljatok el minden gyalázatos bálványtól. Mi a bálvány? Sokszor elmondtam már. Az, ami az élő Isten őt megillető első helyét elfoglalja az életünkben, és az élő Isten helyett az irányít. Ugye filiszteusoknál Dágonnak nevezték az Istent, a Gabona Isten. Van Gabona Isten, van Ola Isten, régebben volt Acél Isten, ma van Informatika Isten, mondhatok általánosságokat, Pénzisten, Hatalomisten, Tehetségisten, Tudásisten, Szépségisten, mindaz, ami befolyásol, ami meghatározza a gondolkozásunkat, amely átjárja a társadalmat, a gazdaságot, a kultúrát, az oktatást, a nevelést, minden kivétel nélkül. Mert azt kezd el irányítani az élő Isten helyett, és félrevisz. De mindezeken túl tudjátok, hogy mi a legnagyobb bálvány? Önmagunk. Önmagunk imádata. Hogy mi látunk egy szeletet ebből a világból, és azt merészeljük abszolutizálni, és a másikra rá erőltetni, még az írás értelmezésünket, még a kegyességünket is, meg annyi mindent. Bocsássatok meg a kifejezésért, de remélem nem lesz félreértető, remélem nem lesz bántó. Rám is érvényes. Őrültekké leszünk, kezelhetetlen őrültekké, eszelősek ki, amikor önmagunkat kezdjük el képviselni. Urunk, szabadíts meg bennünket a legnagyobb bálványtól, önmagunktól. Ha elfordultok a bálványaiktól, csak zárójelben jegyzem meg, az önmegtagadás nem egyenlő az önfeladással. Zárójelbe zárva. De annál inkább érvényes az üzenet. Ha elfordultok a bálványaitoktól, és teljes szívvel odafordultok az Úrhoz. Teljes szívvel. Ahogy ami Urunk Jézus Krisztus mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes erődből, teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. És a teljes szívvel az nem azt jelenti, hogy ott bizonyos dolgoknak, ami ebben a világban szép és az élethez tartozik, nincs helye, csak az Istennek van helye. Nagyon sok mindent ki kell dobni határozottan onnan, de nagyon sok mindennek ott lehet a helye ebben a szívben, az életünkben, mert a szív az egész embert jelenti, az érzelmi, értelmi, akarati központot, de úgy, hogy az Isten van az első helyen. Olyan ez, mint a mágnes, bocsánat, már mondtam, de nem tudok jobb példát, mint a mágnes ott van középen, és minden egyes kis vasreszelék megtalálja a maga helyét. Tehát, ha teljes szívvel szolgálunk az Úrnak, ez kegyelmi állapot, mert soha nem lehetünk tökéletesek ebben a világban, de járjuk a megszentelődés útját, akkor nem kérdés az, hogy lehet-e hívő embernek rockzenét hallgatni, lehet-e hívő embernek színházba járni, vagy felmerült legutóbb egy ilyen kérdés, hogy egyházi iskolába lehet-e télapót fogadni a gyerekeknek. Hát akinek sok ideje van, az foglalkozik ilyen álproblémás kérdésekkel, mert a hívő ember tudja, hogy minden szabad, de nem minden használ. Ugye értitek, hogy sok minden elfér a hívő szívben, ami épít, ami az Isten dicsőségére van. De a teljes szív azt jelenti, hogy a mágnes, az élő Isten az első. Elfordulni a bálványoktól, ilyen értelemben teljes szívvel odafordulni az Úrhoz, és csak neki szolgálni. De gyönyörű. Ahogy Jézus Krisztus a pusztában a kísértőnek is ezt mondta, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Annyiféle elvárás ér bennünket. Tudom, én is benne élek a világban keményen. De a hívő ember tudja, hogy mi az a pont, amin túl nem mehetek, semmiféle elvárás tekintetében, mert akkor már nem az Isten igéből megismert tökéletes akaratát szolgálom, és önmagamat is tönkreteszem, meg másoknak is csak ártani fogok. És az Urat szolgálni, az Urat imádni és szolgálni, a magunk helyén bármit teszünk, higgyétek el, a legkisebb dologban, egy kert megkapálásában, most közeledik a tavasz, az Isten dicsőségét szolgáljuk, abban is lehet őt szolgálni, miközben a hívő ember tudja, hogy a gyülekezetben mi a konkrét feladata a maga helyén, hogy szolgálhatja az egyházban az Úr ügyét, Jézus Krisztus ügyét, hogy eleven élő gyülekezetünk legyen. Beszéltünk tehát a sóhaj előzményeiről, nagy nyomorúságba jutott Istennek a népe. Beszéltünk a sóhaj lényegéről, amikor elkezd fájni ez az állapot, amely hosszú idő óta nyomaszt Isten nélkül, és már nem csak sóhajtok, hanem kiáltok. És szólhattunk-e sóhaj áldásairól, Sámuel igehirdetésén keresztül, hogy a kész szabadítást, a megtérés vagy a hitben való megújulás után megragadhatjuk elfordulni a bálványoktól, teljes szívvel odafordulni az Úrhoz, és örömmel, mindenben, őt imádva, csak őt szolgálni. És milyen jó látni, ez az utolsó mondatom, hogy Isten lelke ott akkor munkált, és megnyíltak a szívek, és együtt imádkoztak, és böjtöltek, és megszomorodtak a bűneikben, és megvallották a bűneiket, és mint a vizet, mert szerepel ez a jelképes mozdulat, mint a vizet, a bűnös szívüket kiöntötték az Úr előtt, és megszabadultak ezektől a bálványimádó bűnöktől, és akkor Sámuel igazságot szolgáltatott nekik. Ez azt jelenti, új szövetség értelemben így mondanánk, hogy megigazította őket, Isten igazságát tulajdonította nekik, egy új kezdet adatott. Urunk, könyörülj rajtunk, könyörülj a te népeden, könyörülj a kereszténység ügyén. Add, hogy fájjon, aminek fájnia kell. Merjünk sóhajtani, merjünk kiáltani az Úrhoz, és az Úr adja a megoldást, a megtérés, a szabadítás boldog ajándékát. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy bőjt második vasárnapján megnyitottad előttünk a te igédet. Köszönjük, hogy sóhajtozhatunk. Köszönjük, hogy kiálthatunk hozzád. Van miért. Hiszen nagy a mi életünk nyomorúsága is, és nagy a te néped nyomorúsága is. Áldunk téged azért a bizonyosságért, hogy te nem hagyod el a te népedet. Köszönjük azt a bizonyosságot, amely mindig erőt, örömöt, reménységet ad nekünk, hogy a te szeretetettől senki és semmi el nem választhat bennünket. Köszönjük, hogy akármilyen mélységben vagyunk, te utánunk nyúlsz, te lelked által munkálkodsz, te elvégzed, hogy egy ponton fájjon az, ami nem mehet többé úgy tovább, amin változtatni kell. Köszönjük, hogy lelked által te cselekszed, hogy meghalljuk a prófétai szót, hogy elengedjük a bálványokat, hogy tiszta szívvel hozzád forduljunk és neked szolgáljunk. Köszönjük, hogy lelked által ezt te elvégzed, hogy most is ezt cselekedted, hogy mindenhol, ahol az igét hirdetik, ez a csoda történik. Áldott légy, hogy te feltámadtál a halálból, hogy a te ügyed egy győztes ügy. Kérünk téged, segíts bennünket a magunk helyén, akik itt vagyunk, a jövő héten is téged imádni, és teljes szívvel téged szolgálni, nem önmagunknak élni. Az elvárások tengerében is cselekedd, hogy felragyogjon bennünk a te arcod, ami Urunk Jézus Krisztus. Így áld meg bennünket, így áld meg a sóhajtozásainkat. Áldott légy, hogy tudunk sírni, és nálad készen van a vigasztalás. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.